Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd Urad, Istened, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magad. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ezután egy levita ment arra, ő is meglátta, és elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá. Olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. Majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi. De ki az én fele barátom? A törvénytudó ezt a kérdést teszi föl. És azért is érdekes ez a kérdés, és azért is gondolhatta az írástudó, hogy ezzel a kérdéssel a saját térfelén fog most focizni, vagyis hogy egy hazai pályán játszik, mert erre a kérdésre, hogy na most akkor ki az én fele barátom, a korabeli ember nagyon világos és egyértelmű választ tudott adni. Fele barátom az, aki ugyanabba az Istenbe hisz, mint én. Tehát fele barátom az, aki ugyanúgy a jeruzsálemi templomba jár. Fele barátom az, aki ugyanabban a kultuszban és áldozat bemutatásban van, mint én. Fele barátom az, aki a jeruzsálemi templomba évente megfizeti a választott nép tagjaként a templomi adót. Fele barátom az, aki ugyanabban a kultúrában él. Tulajdonképpen a 2000 évvel ezelőtti ószövetségi ember számára ez a kérdés, de ki az én fele barátom, nagyon egyszerűen megválaszolható volt, mégpedig az alapján, hogy ugyanahhoz a csoporthoz, közösséghez, ugyanahhoz a választott néphez tartoztak, és ez alapján nagyon világos volt, ki a fele barátom, és ki nem az. Ezért is kérdezhette a törvénytudó amolyan önmagát igazoló, biztos kérdésként, mert hát erre ő nyilvánvalóan tudja a választ, miközben a válasz gyökerestül fölforgatja azt a gondolkozásmódot, ami az ószövetségi ember szemlélete. Mert Jézus a válaszával azt mondja, egyáltalán nem az a alapján dől el, hogy ki a fele barátom, hogy ugyanaz a csoport, ugyanaz a kultúra, ugyanaz az Isten, ugyanaz a templom vagy vallás, nem is folytatom, hanem az alapján, hogy hogy bánunk egymással. Ez a végtelenül egyszerű válasz. De ez a válasz olyan gyökerestül forgatja föl nem csak a 2000 évvel ezelőtti ember gondolkozásmódját és cselekvési készségét, hanem a miénket is. Tulajdonképpen a keresztény nemzedékek újból és újból rádöbbennek, rácsodálkoznak, sőt, tusakodunk ez ellen, a történet ellen, hogy a felebarát azáltal felebarát, hogy jól bánik a másikkal. Miért nem könnyű megemésztenünk ezt a választ, hogy a felebarát ez alapján dől el? Három dolgot szeretnék említeni. Az első, azért, mert az emberi természet olyan, hogy nagyon nagy erőkkel azon dolgozunk, hogy a rossz érzéseinket csillapítsuk, hogy magunkat egyensúlyba hozzuk, hogy eltávolítsuk magunktól a szorongásainkat, a kétségeinket, és ezáltal stabilizáljuk magunkat. Nem tudom, ti néztétek-e tegnap előtt, vagy tegnap valamelyik adót, ahol Rakoski Kristófnak a 5 kilométeres nyíltvízi úszó világbajnokságon közvetítették az aranyérmét. Hát egy gyönyörűség volt, egyszerűen jó volt nézni. De azért akartam őt idehozni, mert az élsportolóknak mi az egyik klasszikus ismérve és közös tulajdonsága? Az, hogy nem csak a kudarc élményeiket igyekeznek földolgozni, azokat tompítani, csökkenteni, annak a fájdalmát valahogy eltolni maguktól, hogy ne fájjon, hanem az élsportoló attól élsportoló, hogy annyit dolgozik a kudarc élményének a földolgozásával, vagyis azzal, hogy valamit nem csináltam elég jól, nem voltam elég hatékony, nem voltam elég eredményes, ezt lehetne jobban is csinálni. Pont annyit foglalkozik a kudarc élmény földolgozásával, hogy a többi ideje és energiára arra mehessem, hogy a kudarc földolgozásával tudjon törődni. Mert a kettő nem ugyanaz. Ugyanis az élsportoló az a valaki, aki az idejének nagyobb energiáját, tehát nagyobb idejét és energiáját arra szánja, hogy elkezdjen azon gondolkozni, miért nem csináltam hatékonyabban, hogy lehetne jobban csinálni, mi az az új szempont, amit be kéne hozni, hogy lehetne ezt kijavítani, mi lehetne eredményesebb. Tehát egy kis rés dolgozódik föl a kudarc élmény felé, a nagyobb rész pedig a helyes cselekvésre fordul. De az emberi természet olyan, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, hogy mert a kudarc élmény, hogy egy cselekvésünk nem volt elég jó, vagy egyáltalán nem volt jó, vagy nem volt elég hatékony, ez olyan rossz érzéseket tud bennünk kelteni, hogy amikor a kudarc élményünket többé-kevésbé földolgoztuk mindenféle kétes formában, másokat hibáztatva, a környezetre fogva, most ezt nem is akarom ragozni, általában, amikor egy kicsit könnyebb már a lelkünk, itt meg is szoktunk állni, és azt mondjuk, hú, most már egész jól vagyok, de ettől még nem fogom jobban csinálni. Hogy mennyire nem könnyű változtatni, egy anekdotát hadd meséljek el nektek Kennedyről, az Egyesült Államok volt elnökéről. Az anekdotában ez szerepel, hogy Kennedy mindig újból és újból a beszédeit úgy kezdte. Tisztelt hölgyeim és uraim, örülök, hogy itt vannak. Mindig így kezdte, nyilván ez őt is megnyugtatta, tudta, hogy hogy van a kezdő mondat, utána már többit könnyebb elmondani. Igen ám, de egy alkalommal börtönbe ment fogvatartott férfiakat meglátogatni. És amikor vette a levegőt, hogy kezdje a rutinos beszédjét, ami eddig mindig bejött, hirtelen ráeszmélt, hogy itt egy kicsit változtatni kell. És ezért a következőképpen köszöntötte a fogvatartottakat. Tisztelt uraim, örülök, hogy itt vannak. Az első gondolat így szól. Miért tusakodunk Jézus története ellen? Mert egyáltalán nem könnyű jól csinálni, főleg másképpen jól csinálni, vagy még eredményesebben, hatékonyabban csinálni, az egyáltalán nem könnyű. És amikor a kudarc élményeinkkel valahogy elboldogulunk, nem csoda, hogy úgy szeretnénk egy kicsit megpihenni, és azt mondjuk, hadd álljunk már itt meg. Második. Mi mindannyian arra törekszünk, és itt hagyj mutassam a két kezemet, mert sokszor ez a két tartalom, mintha összecsúszna, arra törekszünk, hogy biztonságban érezzük magunkat, ami azonban nem egyenlő azzal, hogy biztonságban vagyok. A kettő nem ugyanaz. Az emberi természet olyan, hogy sokszor a nagyobb időt és energiát abba az irányba visszük, hogy biztonságban érezhessem magam. És amikor ez különböző módokon sikerül elérnem, valójában már nem dolgozok azért, hogy biztonságban legyek, vagy legyünk, vagy lehessünk sokan. Hadd hozzak ide egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen szívbemarkoló témát. Azt mondja a Szentíró, hogy ott van a Jerikói úton egy kifosztott ember, aki sebesült és nehéz neki az élet. Mások nélkül talán nem is marad életben. Nem csak egyes emberek feküdhetnek szimbolikusan a Jerikói úton kifosztva, és egyedül nehezen boldogulva, hanem természetesen csoportok, közösségek, népek, de hadd tegyek még egy lépést. Egészen nyilvánvaló lehet, talán ebben van egyetértésünk, hogy a klímaváltozásnak a jelei egyre világosabbak. Ezért létezik például a ti, vagy a, most nem mondanám így, hogy mi, a ti gyerekeitek, unokáitok, a következő nemzedékek sorsa, ők mind kifosztott nemzedék lesznek. Nem egyesek kifosztott nemzedékből, hanem az egész nemzedék. Egy kifosztott és kirabolt nemzedék lesz, akiknek az élet föltételeit mi éltük föl. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy lesz egy kifosztott nemzedék, akikkel kapcsolatosan, bár ahogy azt mondja a történet, a pap észreveszi azt az embert, de elmegy mellette. Jön a levita, észreveszi azt az embert, de elmegy mellette. Hogyan lehetséges ez? Nagy valószínűséggel például azért lehetséges, mert észleli azt, hogy itt valami baj van, de ha belül el tudja ezt a helyzetet úgy rendezni, hogy tovább tudjon menni anélkül, hogy nagyon rossz érzései lennének, akkor tovább fog menni. És valójában azt mondhatnánk, hogy tisztelet a kivételnek természetesen, hogy úgy nagyjából most ennek a helyzetnek ezt a korszakát éljük. Tehát látjuk a következő kifosztott nemzedékeket, nem kell hozzá nagy fantázia. És mégis tovább megyünk, mégpedig azért, mert rengeteg jó belső technikánk van arra, hogy ez ne zavarjon bennünket annyira, hogy cselekedni kelljen, vagy másképpen cselekedni. Tudjátok, olyan nagy kedvem lenne veletek együtt valami mozgalmat csinálni. Nem biztos, hogy a mozgalom kifejezés az érdekes, lehet, hogy teljesen érdektelen. De arra gondoltam, például megtehetnénk azt, hogy kitaláltam egy mondatot, ez így szól. Mai naptól kezdve ültessünk több fát, és együnk kevesebb húst. De mai naptól kezdve. Sokkal több fát, és sokkal kevesebb húst. Mégpedig azért, mert arra, hogy látunk egy kifosztott nemzedéket, akiknek a tagjai sokan még meg se születtek, de látjuk őket. Ennek a kifosztott nemzedéknek a java az lenne, hogy ültessünk sok fát, és együnk nagyon kevés húst, és ami én nekem kifejezetten nem esik jól, egy kicsit kevesebb sajtot is. Miért tud elmenni a pap és a levita? Azért tud elmenni a kifosztott ember mellett, akinek egyedül nehéz lesz az életföltételeit fönntartani, mert belül el tudja rendezni úgy, hogy a biztonságérzete megmaradjon. És mert ezt el tudja így rendezni, tovább tudja élni az életét úgy, hogy bármit megváltoztatna a cselekvés szintjén. Hadd álljak megint meg itt egy pillanatra. Nem tudom, hogy úgy megkóstolgattuk-e, hogy mit csinál ez a szamaritánus. Először is észreveszi, oda megy, kitisztítja, bekötözi, fölrakja az állatára, elviszi a fogadóba, tehát az egész programját átírja. Ott pénzt ad, majd visszamegy, megint pénzt ad. Ültetni évente néhány fát, nem ekkora durranás. Húst ennem, nem enni, vagy sokkal kevesebbet enni, pedig ennél még sokkal kevesebb lemondás. Tulajdonképpen, amit a szamaritánus tesz, sokkal megerőltetőbb és erőfeszítőbb, mint elültetni egy-egy fát. Szívem szerint azt mondanám, kezdjük azzal, mindenki ültessen annyi fát, ahány éves. Na az elején mégiscsak kell egy kis lendület, mert rosszul állunk. Hát először mindenki ültessen, utána folytathatjuk egyesével. A második gondolat így szól. Nem csak az a témánk, hogy hogy tudjuk biztonságban érezni magunkat, hanem az is, hogy hogy tudunk mi és a következő nemzedékek biztonságban lenni. Ez pedig nagy valószínűséggel radikális változtatást igényel a saját cselekvésmódunkban. Harmadik tényező. A harmadik tényező visszautal bennünket az előző vasárnapi beszédhez, amikor erről tudtunk elmélkedni. Nem kell jó embernek lennem ahhoz, hogy jól bánjak veled. Tudjátok, eszembe jutott egy kép. Mondjuk meghalok, előbb-utóbb ez bekövetkezik. Lesz fejfa. Két fejfa között választhatok. Az egyik fejfán a következő van. XY élt ettől eddig, nagyon jó ember volt, másra már nem jutott sok ideje. Másik fejfa. XY élt ugyanattól ugyanaddig. Hát nem volt egy annyira jó ember, elég sok jót tett. Én ezt a fejfát kérem. Ha nekem szabad lenne választanom, ezt kérném. De tudom, nem azon múlik, hogy melyik fejfát választanom, hogy előtte mit csinálok. Vagyis a harmadik gondolat így szól. Nagyon sok időt és energiát szánunk arra, hogy a jó ember képét önmagunk előtt is föntartsuk, mások előtt is föntartsuk. Annak a képét, hogy tudom, hogy te jó embernek tartasz engem, és én ezért jó embernek láthatom magam. Amióta megvan az online világ, még sokkal több terünk adódott arra, hogy időt és energiát szánjunk arra, hogy az egész világ felé azt mutassuk meg, hogy mi jó emberek vagyunk. És hogy elhitessük másokkal, a különböző profiljainkkal, hogy mi jó emberek vagyunk. Rengeteg idő és energia megy el tulajdonképpen értelmetlenül és fölöslegesen. Azzal, hogy azon dolgozunk, hogy kidolgozzuk annak a képét magunkban és másokban, hogy jók vagyunk. Ahelyett, hogy még több jót tennénk. Az időnk és energiánk egy bizonyos százaléka elfecsérelődik ebből a szempontból. Ezért itt a záró gondolatom így szól. Milyen megrendítő is az, ha most a gyerek misén lennék, biztos játszanék egy kicsit a gyerekekkel ezen, mikor elhangzik a történet, nincs túl sok szereplője. Ugye van egy nyomorult ember, akit kifosztanak, van egy szamaritánus, aki segít neki, van a papunk, van a levita, de tulajdonképpen van még egy szereplőnk. Azok, akik őt kifosztották. És milyen érdekes, mikor ezt a történetet elkezdjük hallgatni, akkor általában azzal azonosulunk, hogy na, mi mit is csinálnánk, na, én hogyan reagálnék, akkor a szamaritánussal szeretünk azonosulni, gondolom, a pappal meg a levitával nem szeretünk azonosulni, esetleg néha azt mondjuk, hogy tényleg én is voltam már ilyen nagyon kiszolgáltatott helyzetben, az lenne a kérdésem, hogy meghallgattátok a történetet, hányan gondoltatok mondjuk arra, hogy te jó ég, én vagyok ez a kifosztó. Ma is kifosztottam egy-két embert, hát ugye magam módján. Szavakkal, vagy piszkálással, vagy ki tudja, hogy ki azonosul a bántalmazóval? Ki azonosul a kifosztóval? Ugyan. Miért nem tesszük ezt, miközben tudjuk egymást bántani? Azért, mert érdekünkben áll a jó képet magunkról és magunkról mások felé is fönntartani. Sokszor anélkül, hogy azt igazán derekasan megalapoznánk azzal, hogy jól bánunk egymással. A záró gondolat így szól. Jézus arról beszél, és milyen érdekes, hogy mennyire következetes. Mi a legfontosabb parancs? Elmondja, tedd ezt. Azután igazolni próbálja magát az írástudó, a jó képet magáról, maga előtt, és Jézus előtt, és a környezete előtt föntartani. És amikor ez megtörténik, Jézus hogyan fejezi be? Azt mondja, cselekedj hasonlóképpen. Ezzel kezdődik, és ezzel végződik. Tulajdonképpen a történet úgy is lehetett volna, hogy egyszer csak az írástudó a következőt kérdezi Jézustól. Mester, egyáltalán mi az, hogy szeretni? És azzal, hogy el tudunk vacakolni ezekkel a témákkal, mit jelent szeretni, mit jelent jó embernek lenni, hogy lehet ezt a képet cizellálni, vacakolunk olyasmivel, amire tulajdonképpen nincs időnk. Ezért olyan felszabadító az, hadd utaljak most az előző hetekre, mert valahogy ez az evangélium is összefoglalja az előző hetek történéseit, hogy még csak szeretnem sem kell téged, hogy jól bánjak veled. És az, hogy nem kell jó embernek lennem, vagy nem kell téged szeretnem ahhoz, hogy jól bánjak veled, ez felszabadíthat bennünket arra, hogy ne azon ötleteljünk még 30 évig, ki kinek a fele barátja, meg mitől fele barát, meg mit jelent a szeretet, hanem érdemes azon gondolkoznunk egész konkrétan és közvetlenül, hogy hogyan bánhatnék jól veled. És ebbe a veledbe nagyon-nagyon sokan beleférhetnek.